lámpák a Moszkva tér környékén információink szerint a Csaba utca, Krisztina körút, Szilágyi Erzsébet fasor és a Fény utcai piac lámpái nem végzik a dolgukat. A környéken egyébként is rendkívül erős volt a forgalom, korábban is, ez most tovább durvulhat. A Nyugati téren is nehéz átkelni a Váci út belső szakasza, a Teréza Szent István körútak, a Bajcsy-Zsilinszky út és a folytatásban a Károly körút, Múzeum körút mind kriminális, a József Attila utcában sem könnyű eljutni a Roosevelt tér felé. Csömörön árokba borult egy autó, a polgármesteri hivatal előtt fennakadást nem okoz, de ne lassítsanak bámészkodni. Az M0-ás autóúton az M1-es autópálya felé a műszaki hibás teherautót elvitték, a sávlezárás ezért megszűnt, a torlódás megszűnésére még körülbelül 20 percet kell várni. Csereges határában a Sárost felé vezető úton véget ért a helyszínelés, de Pákoszt felé kell kerülni a 7-es főúton Dinnyésnél, ott több autó rohant egymásba, az 59-es kilométernél zárták le a főútat, az 55-ös főúton pedig a 27-es és 28-as kilométer között egy személyautó teherautóval ütközött, most félpályás a lezárás az úton.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Következnek a Klubrádió hírei.
Egy perccel múlt 3 óra. Bevezetné a kormány az úgynevezett Robin Hood adót, hogy annak bevételéből fedezze a távfűtéses lakásban élő rászorulók támogatását, közölte a miniszterelnök a parlamentben. Gyurcsány Ferenc egyben jelezte, számokat vár mindazoktól, akik azt mondják, másképp kell kormányozni. Az ellenzék szerint elfogadhatatlan a kormányfő cselekvési programja. 5 forinttal drágul a benzinliterje szerdától. Borús, esős, hűvös idő lesz, holnap is, majd csütörtöktől kezdődik enyhülés. Jó napot kívánok, Kardos Krisztián vagyok. Speciális támogatást vezet be a kormány a távfűtéses lakásban élők számára, figyelembe véve, kinek milyen a szociális helyzete, jelentette be a miniszterelnök napirend előtt a parlamentben. Gyurcsány Ferenc szerint az energiacégekhez kell fordulni és tőlük kell hozzájárulást kérni. Mint mondta, a Robin Hood adóra azért van szükség, mert több 10 milliárd forint kell a panellakásokban élők támogatásához, akik jelenleg 2-szer annyit fizetnek a fűtésért, mint az egyéni fűtést használók. A következő 2 évben mindenkinek lehetővé kell tenni, hogy távhőfogyasztása mérhető, szabályozható legyen. Erre külön forrás lesz a költségvetésben, tette hozzá a miniszterelnök. Beszélt arról is, hogy számszerű programot vár el azoktól, akik úgy gondolják, hogy nekik kellene kormányozniuk. Gyurcsány Ferenc azt mondta, szerinte nem jelzőkkel, hanem számokkal kellene világossá tenni, ki mit csinálna például a családi pótlékkal, a szociális segéllyel, a nyugdíjjal. Hogyan indexálna, kinek adna, építene vagy építést leállítana. A Fidesz frakció vezetője szerint csak az előrehozott választások jelentenek gyógyírt az ország gondjaira. Navracsics Tibor szintén napirend előtt a parlamentben arról is beszélt, hogy az MSZP nem támogatta, hogy a megegyezés programjáról is szavazzon a ház, mert szerinte ahhoz már nem lenne többsége a szocialistáknak.
Rendkívüli házbizottsági ülésen a Fidesz képviselője benyújtotta a megegyezés című politikai hirdetéssel kapcsolatos határozati javaslatot, és kértük, hogy ahogyan a parlament feloszlatására vonatkozó határozati javaslatot, ugyanúgy ezt is még a mai nap vitathassuk meg, és szavazhassunk róla. És képzelje el, miniszterelnök úr, hogy az ön pártja nem hajlandó hozzájárulni. Fél attól, hogy itt az országgyűlésben ma megvitathassuk a megegyezés című fizetett politikai hirdetést? Fél attól, hogy esetleg le fogja szavazni ma a Magyarországgyűlés? Miniszterelnök úr, biztosban úriember nem fogad.
Az MDF elnöke szerint a miniszterelnök cselekvési programja egyetlen parlamenti pártnak sem szól, mivel a szocialistákon kívül egyik sem ért vele egyet. Dávid Ibolya úgy vélte, az ország legfőbb problémája most a kormányozhatóság, ezért kezdeményezték a parlament feloszlatását.
Több mint fél éve nincsen Magyarországon kormányzás. Kormányzás helyett van sok-sok jövőbeli ígéret, talkshow, újabb és újabb programokra tett javaslat, amik mögött nincsen végrehajtás. Néhány gondolatot a megegyezéshez, miniszterelnök úr, mára már senki sem ért vele egyet. Az ön politikai társainak jó része sem ért egyet, és kifogásait mondja el. A parlamenten belül egyetlen pártot sem szólított meg, és alig van ma szakértő, aki kiállna emellett a program mellett. Mire a megegyezés?
Az állami kiadások visszafogásának szükségességét emelte ki napirend előtti beszédében az SZDSZ elnöke. Fodor Gábor szerint, amíg ez nem szerepel a megegyezés című programban, addig nem tudnak érdemben tárgyalni róla. A problémákkal való őszinte szembenézés hiányzik az anyagból, fogalmazott a liberális párt elnöke. Ugyanakkor hozzátette, azzal egyetértenek, hogy a program rögzíti a költségvetési hiány további csökkentését. Drágul a tankolás szerdától, bruttó 5 forinttal emeli a 95-ös benzin literenkénti árát a MOL. Értesült a távirati iroda piaci forrásokból. Legutóbb szeptember elején drágult a benzin, akkor 3 forinttal, a gázolajára augusztus közepe óta nem változott. A mostani emeléssel a benzin átlagára 308 forint körüli lesz, míg a dízelé maradt 312. Röviden az időjárásról, borús, esős, hűvös idő lesz estig és holnap is, 10 fok közelében marad a csúcsérték, majd csütörtöktől kezdődik enyhülés, jobbára napos száraz időben. Hírek legközelebb 3:30.
Klubrádió. Tények,
vélemények.
Szolidaritás.hu. A Klubrádió érdekvédelmi műsora. Még több vélemény itt a Klubrádióban. A műsort a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége támogatja.
A szerkesztő Sós Éva nevében is szép napot kívánok a szolidaritás.hu hallgatóinak, a mikrofonnál Kutasi Judit. Mai témáink 2 héttel ezelőtt a tanévkezdés napján megpróbáltuk felvázolni, hogy milyen változások várnak a pedagógusokra és a diákokra az idén. Mindenre azonban nem jutott időnk, tehát folytatjuk a témát. Tanterv, az oktatás minősége és a pedagógus képzés, erről lesz szó. Majd vágyálom vagy reális lehetőség a szociális Európa, ezt a kérdést boncolgatta a Független Szakszervezetek Európai Szövetség Budapesten tartott 2 napos konferenciáján. Az összejövetel 2 résztvevőjét hívtuk meg a műsorunkba, hogy a hallgatóink is megismerhessék az ott elhangzottakat. Telefonszámaink pedig, ahol hozzászólhatnak témáinkhoz, vendégeinket kérdezhetik 061 24 07 953-as, illetve 06 30 30 30 953-as. Már is kezdünk.
Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
2 héttel ezelőtt beszéltünk a pedagógus elbocsátásokról, az iskola összevonásokról, egyéb tanévkezdéssel járó változásokról, esetleges gondokról, és akkor azt ígértük, hogy mivel nem jutottunk a végére a dolognak, ezért folytatjuk a témát, hiszen sok mindenre, ugye ennyi idő alatt nem lehet ennyiről mindenről beszélni. Vendégem a stúdióban Galló István, a pedagógusok szakszervezetének elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Itt van velünk Szunyog Szabolcs, a Köznevelés című folyóirat szerkesztője is. Köszöntöm. És hogyha minden igaz, akkor telefonon tart velünk Brassói Sándor, az Oktatás és Kulturális Minisztérium főosztályvezető helyettese. Háló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is!
Először a hölgyet kérdezem. Van egy olyan mondás, hogy nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk. A változó oktatási programok képesek lesznek-e valóban az életre felkészíteni a diákokat? Azaz kapnak-e ezt a sokszor emlegetett versenyképes tudást, megkapják-e?
Jogos igény az oktatási nevelési intézményekkel szemben, hogy a tanulók az ott eltöltött évek után olyan tudást szerezzenek, hogy akár a továbbtanuláshoz, akár a szakmatanuláshoz olyan alapot kapjanak, amivel ez biztosítható. Eddigi döntések, azok a törekvések, amik ma a magyar közoktatásban vannak, arra mutatnak, hogy elindult egy ilyen folyamat. Azonban azt tudni kell, hogy a közoktatásban ezeknek a döntéseknek a hatása az sajnos nem rövid időn belül, hanem hosszabb távon belül igazolódik be, derül ki, hogy jó vagy rossz döntés volt.
Mi most mennyi időt kell adnunk magunknak?
Hát addig, amíg egy gyerek el nem végzi azt az adott iskolát is, és feketén-fehéren nem bizonyosodik be, hogy valóban az iskolában szerzett tudás azt hasznosítani tudja.
Brassói úr, a nemzeti alaptanterv változása, illetve az új tudásprogram alkalmasak-e arra, hogy alkalmazható tudással vértezzék fel a fiatalokat?
Arról van szó a tantervek vonatkozásában, hogy egy bizonyos tudáskoncepcióbeli változást kell az iskola világába továbbvinni, tehát átvinni, tehát változik a világban korszerű használható tudásra szemben elvárás, hogy valóban itt az előbb elhangzott. Ugye ezt önmagában csak tantervekkel, amelyek gyakorlatilag 12 év alatt futnak végig, ugye csak tantervekkel nem lehet megvalósítani. Ezt pontosan tudjuk, ugye nem véletlen, hogy a sajátokat 30-40 éve mondják a nemzetközi oktatási szakirodalomban is az, hogy a tanterv mellett ugye az értékelő eszközök azok, amelyek nagyon gyors, vagy legalábbis sokkal gyorsabb változást tudnak elérni. Így Magyarországon is ugye a tanterv, tananyag mellett ugye meg kell nézni, hogy maga az érettségi, mint kimeneti vizsga, ami egy gyors változást ér el, ez változott-e. Az országos mérések, amelyek érintik a magyar közoktatás jelentős tanulói rétegét, ezek változtak-e. És azt mondta, hogy igen, tehát egyik oldalon folyik egy tantervi reform, hiszen a NAT 2003 vagy 2007 alapvetően átrakta a súlypontokat kompetencia központúvá, úgy, ahogy azt az OECD vagy az Európai Parlament ugye ajánlja a tagállamoknak, mellette pedig a kompetencia mérés kimondottan 4 év folyamon gyakorlatilag alapkészségeket, kompetenciákat vizsgál, ami a tanárokat arra mozdítja tovább, hogy mit kell és hogyan kell eredményesen tanítani, az érettségi vizsgarendszer pedig a tantárgyi vizsga követelmények oldaláról pedig ezt felső szintről szabályozza. Tehát ebbe a kontextusba kell nézni a magyar közoktatást, és azt látjuk, hogy egyrészt nagyon sok változás van, nagyon sok dolog nagyon jó irányba mozdult el, másik oldalon pedig azt lehet látni, hogy ehhez egy csomó további támogató feltétel kell, hát ezek jelennek meg az új tudásprogramba, tehát ezek azok az intézkedések, amelyek például akár tantervi oldalon, az új tantervekben, kerettantervekben, a nemzeti alaptanterv módosításába, vagy a kiadásra váró, tehát lassan elkészül, inkább így fogalmazok, természettudomány kerettantervben is megjelennek, ezek korszerű tartalmakat korszerű módon fognak közvetíteni az iskolák felé. Ezeket szándékozunk a későbbiekben az új Magyarország fejlesztési tervből további támogató feltételeket, tehát továbbképzési eszközöket, felkészítéseket, tananyagokat, tankönyveket, mérőeszközöket előállítani.
Tehát biztos, hogy sok tényező, sok szereplős ez a játék, és időt kell hagyni magunknak. Szúnyog Szabolcs, egy ilyen pedagógusoknak szent folyóirat, mint a köznevelés, hogyan tudja formálni a tanárok szemléletét?
Én is tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. Őszintén szóval kétségtelenül van egy olyan feladata a köznevelésnek, hogy formálja a szemléletet, ebből a szempontból teljesen egyetértek, de mi inkább szolgálni szeretnénk a pedagógusok tájékozottságát. Mi úgy gondoljuk, vagy én úgy gondolom, hogy egyetértek mindenkivel, aki előtte megszólalt, eddig jó úton indultunk el, és jó úton haladunk, de rendkívül messze vagyunk attól, hogy megnyugtató eredményeket mondhassunk a magunkénak. Én azt gondolom, nem csak a műveltséganyagnak kellene megváltoznia, hanem az egész pedagógiai kultúrának. Az iskolának egy egészen másfajta struktúrában kellene működnie, sokkal inkább át kellene hassa az iskolát a jogállamiság eszménye, a személyiség központú fejlesztés eszménye, vagy hogy más nem mondjak,
ez a gyakorlatban hogyan képzelje, igen, hogyan valósulna meg?
Hát erre például rengeteg ötlet van, például azt gondolom, hogy nagyon fontos volna, hogy a tanórán kívüli pedagógiai kínálat sokkal szélesebb körül legyen, mint most, az irodalmi színpadtól a barlangás szakkörig, és nem tudom, ezt hosszan lehet mondani, ez ugyanis az önkéntességre épül, a motiváció ereje sokkal nagyobb, a gyereknek intellektuális örömet okoz, vagy örömet szerez, a felfedeztetés élményét nyújtja, és ennek következtében egy másfajta közösség jön létre, ahol eleve a tananyag szervezi a munkát, és nem kell fegyelmezni, nem kell erőszakolni. Ha egy mondatot mondhatok még, nem olyan régen volt szerencsém járni egy angliai külvárosi iskolában, ahol zömmel bevándorló gyerekek tanultak, 42 féle anyanyelven beszéltek a gyerekek, és el lehet képzelni, hogy olyan óriási kulturális különbségek voltak közöttük. Ebben az iskolában úgy tudtak együtt tanulni a gyerekek, hogy gyakorlatilag nem volt az iskolában ajtó, nem volt osztályterem, nem volt óra, nem volt csengetés, volt kétségtelenül egy zsongás, kicsit nehezebb tanítani, de sokkal eredményesebb. Nem voltak például fegyelmezési problémák, hanem a gyerekek örömmel jöttek az iskolába, szerettek idejárni. Szóval én azt gondolom, hogy ez nem egy, hogy mondjam, egy szélsőségesen liberális eszme, hogy meg lehet valósítani egy szkóla máternát, egy igazi szerkesztel teli és felfedeztető iskolát.
Galó Istvánné szerint megvalósítható egy ilyesmi modell itt Magyarországon?
Azt hiszem, hogy valamennyi pedagógus szívéből szólt Szúnyog Szabolcs, amikor ezeket elmondta. De sajnos egy kicsit vissza kell térnünk a valósághoz. Az a rettentő sokféle szakkör, amit itt felsorolt, annyira fontos lenne a gyerekeknek. Annyira fontos lenne, hogy a tanulást, az iskolába járást a gyerek ne nyűgnek érezze, hanem örömmel menjen oda azzal a nyitottsággal, hogy az érdeklődését valahol ki tudja elegíteni. Erre lenne igazán jó az iskola, az a szeretetteljes légkör, ami aztán nagyon sok mindent megelőzne, az iskolai agressziótól kezdve segíteni a gyereknek a pályaválasztását. De sajnos mondjuk kihez pénz kell. Pénz kell, hogy az önkormányzatok, általában ugye a legnagyobb iskolafenntartók tudjanak pénzt áldozni ezekre a tanórán kívüli foglalkozásokra, mert minden gyerek valamiben tehetséges.
Megnézzük hamarosan, hogy tényleg mennyire pénzkérdés az, és mennyire más tényezők is szerepet játszanak ebben. Arra kérném Brassóirat, hogy ne tegye le a telefont, folytassuk a beszélgetést természetesen vendégeimmel együtt a közlekedési információk után.
Klubrádió. Tények,
vélemények.
Ügyes Bajos. Minden csütörtökön délelőtt 10 órától itt a Klubrádióban. Műsorvezető László B. Katalin.
Közlekedési hírek.
A legismertebb számítógépes operációs rendszernek van egy ilyen hibaüzenete, hogy nincs mit tenni, és csak egy okét lehet nyomni erre, ez van most Budapest belvárosában. Ráadásul a jelzőlámpák sem működnek a Moszkva tér környékén, a Csaba utca, Krisztina körút, Szilágyi Erzsébet fasor és a Fény utcai piac lámpái. Mondták föl a szolgálatot. A környéken egyébként is rendkívül erős volt a forgalom, ez még tovább durvulhat. A nyugati téren is nehéz átkelni, és hogyha átérnek, akkor a Szent István körút, Margit híd, Margit körút, Széna tér, Moszkva tér útvonalon torlódásra számítsanak, és tovább kifelé az Alkotás útján is, a Krisztina körút után. A Bajcsy-Zsilinszky úton is torlódik a forgalom egész az Erzsébet térig, de az Erzsébet tér környéke is nagyon nehezen járható. Az Őrsvezérterén is torlódnak az autók, minden irányból nagyon nehéz átkelni. Csömörön egy autó az árokban landolt, a polgármesteri hivatal előtt, forgalmi akadályt nem képez, de sokszor szokott lenni abból baleset, hogy az emberek megállnak és nézik az autót, ami az árokban van. Óvatosan vezessenek az M0-áson, a 17-es kilométernél megszűnt a torlódás, mert elvontatták a műszaki hibás kamiont. Seregélyes határában a Sárost felé vezető úton is véget ért a helyszínelés, a 7-es főúton azonban még mindig teljes az útzár az 59-es kilométernél, Pákoszt felé kell kerülni. Az 55-ös főúton a 27-es és 28-as kilométer között egy autó teherautóval ütközött, a helyszínelés miatt a félpályát lezárták. Az M1-es 171-es kilométerénél pedig a főváros felé tartók oldalát a 167-es és 164-es kilométer között zárták le. A forgalom Budapest felé egy sávon az ellenkező oldal belső sávján halad. Ügyeljenek arra, hogy szembe mennek ott az autópálya forgalmával. Ausztria felé sáveltolással két sávon, a külső és a leálló sávon lehet autózni. Torlódásról nincs információnk.
Ingatlanpiac. Lakásárak, szabályok, trendek. Mit érdemes építeni? Minden kedden délelőtt 10 és 12 óra között Ingatlanpiac. Műsorvezető Törtei Takács Krista. Reklám.
Budapest 3. kerülete a főváros egyik legnagyobb kerületeként több mint 30 oktatási intézményt üzemeltet. Az általános és középiskolák energiafelhasználása magas. Egy Európai Uniós pályázattal most megvalósult a városrész több intézményi épületének energetikai korszerűsítése. A részletekről kérdeztem Kvirin Andrásné építőmérnököt, a projektmenedzserét.
A fűtés korszerűsítést nem hajtottuk végre, nem azzal kezdtük, mivel hogy ezek távfűtéses iskolák, és úgy gondoltuk, hogy elég komoly megtakarítást érhetünk el akkor, hogyha nyílászárókat kicseréljük, már csak azért is, mert annyira rossz állapotban voltak, hogy kiestek egyes helyeken, be kellett őket szögelni, mindenképpen ki kell cserélni, és hát nyilvánvalóan akkor fokozott hőszigetelési ablakokra cseréltük ki, és maga a pályázatnak a összértéke nem engedte meg, hogy minden iskolánál a homlokzatszigetelést is végrehajtsuk, tehát 6 iskolából csak egy iskolánál a csillag Szombathegyi Általános Iskolánál volt egy komplexebb felújítás, ahol a homlokzatszigetelést is megcsináltuk, és az ablakokat is kicseréltük. Csak nagyon komoly megtakarítás lehet ezzel elérni, 30-40%-ot is. Már két időszak lezajlott, és most folynak azok a pontos számítások, amik megállapítjuk, hogy tulajdonképpen mennyi primér energiát takarítottunk meg, illetve mennyi forintot. Mert ugye megtévesztő lehet egy olyan adatközlés, amikor azt mondjuk, hogy 40%-ot fűtési költségben megtakarítottunk, lehet, hogy forintba igen, de mivel emelkedett a fűtési költség, viszonyítani kell, azért hozzá kell tenni, hogy volt egy áremelkedés is, és hivatalosan ugye uniós pályázatoknál ugye ki kell mutatni évenként 10 éven keresztül a megtakarításokat, de kötelességünk korrigálni ezeket az értékeket a hőmérséklet viszonylatában.
Kvirin András Néval a projektmenedzserével beszélgettem.
Az interjú az Európai Unió támogatásával a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából készült.
Reklám hangzott el. Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Már is folytatjuk a beszélgetést, hogyha minden igaz, akkor a telefonnál továbbra is Brassói Sándor, az Oktatás és Kulturális Tárca főosztályvezető helyettese. Halló!
Halló, igen, itt vagyok.
Örülök, hogyha minket továbbra is. A stúdióban pedig itt van Galló Istvánné, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke, Szunyog Szabolcs, a Köznevelés című folyóirat szerkesztője. És csak visszautalva egy pillanatra a beszélgetésünk végére, Galló Istvánné azt mondta, hogy pénzkérdés. Brassói úr, mennyire ért ezzel egyet? Mennyire pénzkérdés?
Hát nézzet, az oktatás környezete az egy nagyon összetett dolog. Hát,
és van elég pénz?
Persze, hát ugye egyik oldalon természetesen ott vannak a gyerekek, akik, mint látjuk Magyarországon is, de bármely fejlett külföldi országban is, bizonyos értem egyre heterogénebbek, egyre változatosabb és összetettebb, bonyolultabb családi háttérre jönnek az iskolába. Tehát egyik oldalon a tanulói oldal egyre bonyolultabb, másik oldalon mondhatjuk azt, hogy talán a pedagógus oldal is egyre bonyolultabbá válik, hiszen a felkészültsége az egyes tanároknak ezekre a nagyon megváltozott körülményekre nem minden esetben tökéletes, hiszen vagy hozzáfér egy továbbképzés, az valaki vagy érzi magában a megújulás szándékát, vagy képes elfogadni a megváltozott környezetekhez, esetleg jobban alkalmazható pedagógiai módszereket, vagy nem, tehát én most erre utaltam elsősorban, és nyilván az, hogy a szülők is egyre bonyolultabbak. Ebbe a struktúrába azt gondolom, hogy mindenképpen fontos tényező tovább az erőforrásoknak ugye a helyzete, és itt nem csak pénzről beszélnék, hiszen az erőforrás az egy tágabb megközelítés, ugye ahol azt lehet mondani, hogy van egy erős törekvés arra az állam oldaláról, hogy ezek az erőforrások ezek úgy jussanak el az érintett intézményekhez, hogy ott a hátránykompenzáció megtörténik, tehát erős és határozott szándék az most már évek óta, hogy több erőforrás jusson oda, ahol ugye nagyon nagy fokú a szegénység, tehát ezért mindenféle támogató programban megjelenik a hátrányos helyzetű kis térségek, településeknek ugye a preferenciája, tehát ahol megfelelnek a feltételeknek, ott azok az általában előtérbe helyezik. Ugyanez igaz a tanulóknál, és ugyanez igaz lassan az jól tudom a bérezésben is, ahogy a hátrányos helyzetű körzetekben dolgozók vonatkozásában ugye van egy határozott szándék a kiemelt támogatása, úgyhogy van itt egy törekvés arra az új tudásprogramban, hogy a rosszabb erőforrásokkal rendelkező köztöbb állami támogatás jusson. Ezt nyilvánvalóan ugye akkor látni kell, hogy Magyarország esetében a oktatásra fordított GDP mértéke az eléri az Európai Uniós átlagot, amit jól is lehet látni, mind az uniós, mind pedig az OECD legutóbbi jelentéséből, statisztikájából, és Magyarország is azon országok körébe csatlakozik, ahol erre a nagyon gyorsan változó környezetben a reflektálás, ez megvan. Nyilván a magyarországi GDP-hez kell viszonyítani, tekinteni a itt befolyó erőforrásokat is, ami ad abszurdum, lehet, hogy egy helyen úgy tűnik, hogy kevés, de ennek ellenére a szándék magasan megvan mindenütt.
Hogyha már a megváltozott körülményekről esett szó, akkor azt gondolom, hogy az integrált természettudományos és társadalomtudományi tárgyak megjelenéséről mindenképpen beszélnünk kell, de annyit azt is hozzá kell tenni, hogy mintha egy kicsit megijedtek volna a tanárok ettől. Valóban megijedtek-e, és hogyha igen, akkor milyen nehézségeket látnak ebben?
Elnézést kérek, ha én most nem az integrált tárgyakkal kapcsolatban szeretnék, illetve mondanék valamit, hanem arra, amit Brassói úr mondott.
Reagáljon, és
reagálják már rá, hát mint szakszervezeti tisztségviselő végül is. Ne kerülgessük a dolgot, beszéljünk már egyszer a pénzről. Ne legyünk már ilyen szemérmesek. Igenis, a közoktatás pénzbe kerülésén nagyon örülnék neki, hogyha akár a rádió nyilvánossága előtt is megismerhetné a közvélemény azt, hogy mibe is kerül ma a magyar közoktatás, hogyan finanszírozzák ma a közoktatási intézményeket, mert a rádióhallgatónak nagyon felszínesek így az ismeretei. Tehát merjük már egyszer kimondani, hogy az oktatás igenis pénzbe kerül, és mint érdekvédelmi szervezet én egyszer hagy mondjak, és hagy beszéljek már erről, hogy ebben ma itt Magyarországon a finanszírozásban hol van a hiba. És elnézést, akkor visszatérnék az eredeti kérdésre, tehát a természetismereti tárgyaknak az integrálása, ami meglehetősen nagy vihart vett fel itt a nyár folyamán kollégáink körében, hiszen fél információkkal rendelkeztek csak. A pedagógusok szakszervezete az új tudás programban találkozott először az új tudás program a közoktatás tartalmi fejlesztésének fejezetében ezzel a mondattal, hogy megvizsgáljuk az integrált természetismeret tantárgy és az integrált természetismeret érettségi bevezetésének a lehetőségeit. Tehát ez egy részről egy kicsit megnyugtat minket, hogy ez még csak vizsgálat alatt van. Tudjuk, hogy decemberre fog a minisztérium egy anyagot elkészíteni. Ebben a pillanatban mi nem pántoljuk, de nem is ellenezzük ezt. Mi egy szakmai anyagot szeretnénk látni, és a szakmai anyagról majd egy szakmai véleményt fog mondani a pedagógusok szakszervezete. Nyilvánvalóan vannak alapvetéseink, amit fontosnak tartunk, a tanulókora száma nem csökkenhet, ebből következően ugye a pedagógus elbocsátásról nem lehet szó. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy megfelelő tantervek, tankönyvek készüljenek ehhez, és hát a legfontosabb cél, hogy ez a tanulók érdekét szolgálja.
Brassói úr, a minisztérium hogyan képzeli el ennek a képzési formának a bevezetését, elindítását, és mikor?
Hát örömmel hallottam a szakszervezeti álláspontot, mert nagyon nagy mértékben mi is így gondolkodunk. Tehát egyik oldalon azt mindenképpen szeretnénk hangsúlyozni, hogy ez nem kötelező ennél, és nem most kerül bevezetésre, mint ahogy erről néhány média elég félreérthető módon nyilatkozott. Az alapvető célja az ennek a munkának, hogy egyik oldalon ismert szakemberek bevonásával alkosson egy úgynevezett természettudomány tantárgyi koncepciót, egy alapvetést, ugye ez gyakorlatilag megtörtént, egyébként bevontuk a Magyar Tudományos Akadémiától kezdve a tehetség segítő szervezeteken át természettudományos szervezeteket is. Másrészt pedig az, hogy készül egy olyan kerettanterv, ami ugye műfajából fakadóan választható lesz, és ez a kerettanterv, amennyiben elnyer egy iskola tetszését, akkor ezt a jövőben majd 2014-től ugye alkalmazhatja. Most fontos az is ehhez, és ez fontos hangsúlyozni, hogy ez az egész kerettantervi munkát egyébként folyik, de ebben mi nem csökkentünk semmilyen módon óraszámot, tehát a kerettantervben bevont természettudományos tantárgyak vagy területeknek az óraszáma, az nem érinti, vagy legalábbis nem csökkenti a jelenlegi OKM kerettantervben levő természettudományos tantárgyak óraszámát, tehát a biológiát, kémiát, fizikát, hanem annak az átlagát adja ki. Tehát óraszám szempontjából a kerettantervi pontosan olyan óraszámokkal fog dolgozni, mint amivel jelenleg dolgoznak az általános iskola felső tagozatán és a középfokon, ami sem ugye ilyen értelemben az iskolai intézmény szintjén, sem pedig egyes művelési területek szintjén nem jelent óra elvesztést, tehát sem a tudás, sem pedig a pedagógusok szempontjából. De nyilván fontos dolog az viszont, hogy jelenlegi rendszerünkben azért jól látszanak azok a problémák, amelyekről azért sokszor szó esik, nevezetesen a tanulók tanulnak egyik, másik, harmadik természettudományos tantárgyba bizonyos információkat, bizonyos információkhoz hozzájutnak. Viszont ezeknek a gyakorlati alkalmazása és a hosszú távú alkalmazási képessége, készsége ez a gyerekek nagy részében eltűnik, mert ezek az ismeretek és ezek a itt elhangzott tudásterületek a jelenlegi rendszerben hát nem mérik el azt az inger küszöböt, ami alapján mondjuk egy nem természettudományos érdeklődésű tanulónak hát a későbbi tudását, tanulását támogatják.
Bocsánat, közbevágok, csak egy percünk maradt hátra, és Szunyog Szabolcsnak szeretném egy pillanatra még megadni a szót, mert ő most nem sokat jutott szóhoz az elmúlt percekben. Ön szerint mi múlik a törvényhozáson, a jogszabályokon, és mi múlik a pedagógusokon, hogyha minőségi oktatásról beszélünk?
Köszönöm szépen ezt az
egy percet.
Először is azt szeretném mondani, hogy nagyon imponál az a szakmai felkészültség, mind a szakszervezet, mind a minisztérium részéről, amivel ezt a kérdést megközelítik, de hozzátenném, hogy a komplex tárgyak kérdése nem korlátozódik a természettudományos tárgyakra, hanem a művészettörténet, a történelem, a zene, az irodalom ugyanígy felépíthető egy másféle szemlélettel. Én azt gondolom, hogy alapvetően azon fog múlni, hogy a magyar oktatási jobb lesz-e, vagy nem lesz jobb, ennek lehet finanszírozási vetülete, lehet politikai vetülete, ez alapvetően azon fog múlni, hogy a pedagógus társadalomban megjelennek-e azok a férfias, erős, dinamikus, nőies, lendülettel teli, erőt sugárzó pedagógus kollégák, akik hajlandók ezt a munkát magukra vállalni. Ez egy óriási munka a megújítása a magyar oktatási rendszernek, vannak erre lehetőségek, kifutási utak, példák is, de alapvetően a pedagógus társadalomon múlik, hogy mit akar a pedagógus társadalom, mennyire motivált.
Köszönöm a beszélgetést, hogy a rendelkezésünkre álltak. Viszont hallásra.
Köszönjük szépen.
Én is köszönöm.
Hamarosan jönnek a legfrissebb közlekedési információk. Előtte még annyit, hogy az elmúlt percekben, elmúlt fél órában Galló Istvánné, a pedagógusok szakszervezetének elnöke, Brassói Sándor, az Oktatás és Kulturális Tárca főosztályvezető helyettese, valamint Szunyog Szabolcs, a Köznevelés című folyóirat szerkesztője volt a műsor vendége. A közlekedési információk után folytatjuk.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Közlekedési hírek.
Baleset történt a 7. kerületben a Dembinszky utca és a Murány utca sarkán, két autó ütközött. Torló